kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes atyánk Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat. Imádunk téged, megváltó Úrunk Jézus Krisztus, mert úgy szólsz ma is hozzánk, amint szóltál az apostolok idejében. Ugyanúgy közel vagy ma is a kicsinyekhez, a szenvedőkhöz és bűnösökhöz, mint földi életed napjaiban. Imádunk téged, aki életed adtad, értünk a kereszten. Hívunk téged, Szentlélek, Úristen, légy most jelen közöttünk, munkálkodj bennünk, az ígéreted élővé és hatóvá te szolgádnak ajkán és a mi életünkben. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, ahogy a Máté evangéliumának 22. fejezetében, a 23. verssel kezdődő szakaszban írva található. Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték őt. Mester, ezt mondta Mózes, ha valaki meghal és nem marad fiú gyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támasszon utódott testvérének. Volt nálunk 7 testvér. Az első miután megnősült, meghalt, és mivel nem volt utóda, feleségét testvérére hagyta. Hasonlóan a második is, a harmadik is, és egymás után mind a 7. Végül aztán meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát kinek a felesége lesz az asszony a 7 közül? Hiszen mindegyiknek a felesége volt. Jézus így válaszolt nekik, tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Hallottak feltámadásáról pedig, nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene, az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Amikor a sokaság ezt hallotta, ámélkodott tanításán. Szeretett testvéreim, hogyha hiányzik az embernek egy érzékszerve, akkor nagyon nehezen tudja a külvilág megmagyarázni neki azt a világot, amelyet az éppen hiányzó érzékszerve nem tud felfogni. Az elmúlt héten néhány napja hallottam a rádióban egy műsort, amely olyan gyermekekről szólt, akik siketen születtek meg. Tehát nem tudtak semmit a hangok világából felfogni egészen 3-4 éves korokig, amikor is egy műtéti eljárással egy készüléket építettek be a fülükbe, és ez képessé tette őket, hogy megnyíljon az ő számukra egy új világ. Amikor ezt hallottam, és nyilván mi is többször hallottunk ilyen dolgokról, akkor el lehet gondolkozni, hogy vajon milyen lehet az a világ, amelyben egy ilyen gyermek felnő. Milyen lehet egy olyan néma világ? Hogy lehet elmagyarázni egy ilyen gyermeknek, hogy milyen szép a madaraknak a csicsergése, vagy éppen egy zeneszám, vagy milyen hangon szól hozzá az édesanyja. De ugyanígy van olyan emberekkel, akik nem látón születtek, vakon születtek. Nem lehet elmagyarázni nekik, hogy milyen az a piros szín, vagy esetleg, hogy néz ki egy növény. Nagyon nehéz dolog lenne, nagyon nagy vállalkozás, ha valaki erre próbálkozna valami módon magyarázatot adni. Ugyanis csak az alapján tudunk tájékozódni, és valahogy úgy van, hogy csak azt tudjuk megérteni, amit ismerünk, amit már megtapasztaltunk. Hogyha nincs egy érzékszervünk, akkor hiába magyarázza nekünk, hogy milyen az a világ, amit egy hiányzó érzékszervvel fel kéne fogjunk, képtelenek vagyunk rá. Azért szólok erről, kedves testvéreim, mert felolvasott bibliai történetben is egy olyan világról van szó, amelyet a fizikai, a testi érzékszerveinkkel nem tudunk felfogni. Mégis a Szentírás itt van a kezünkben, Isten kinyilatkoztatja magát, és próbálja elmondani nekünk azt, hogy mégis, annak ellenére, hogy érzékszerveinkkel nem tudjuk felfogni, mégis milyen ez a világ. És majd rájövünk arra, hogy ezt a világot valójában nem az érzékszerveinkkel kell felfogni, hanem valami mással. A felolvasott történetben a szadduceusok is ilyen vak emberek. Próbálnak a túlvilágról, próbálnak Istenről elmélkedni, de nem jutnak egyről a kettőre. A szadduceusok egy vallásos párt volt abban az időben. A nevük is onnan ered, hogy ő magukat Cádok főpaptól eredeztetik, tehát egy nagyon ősi főpaptól, amely pap a honfoglalás ideje után volt szolgálatban. Egy nagyon régi, csak nem 1000 éves rendről van itt tehát szó. Nagyon nagy tekintélyük volt a zsidó társadalomban. Felnéztek rájuk az emberek, azért, mert ők fennen hirdették magukról, és mások is tudták róluk, hogy nagyon sok mindent tudnak az Isten dolgairól. Ismerték, betéve tudták a farizeusokhoz, az írástudókhoz hasonlóan a törvényt. A törvény, amely nagyon fontossá vált ekkor a zsidók számára. Kívülről tudták, és ezt nem csak úgy mondom, hanem valóban bemagolták Mózes 5 könyvét. És hogyha 2 nagy tudású törvénytudó beszélgetett egymással, akkor elég volt csak 1-2 szót mondaniuk a Szentírásból idézni, és a beszélgető partner, aki szintén betéve tudta a törvényt, egyből tudta, hogy mi van előtte és mi van utána. Ilyen jól ismerték a szadduceusok a törvényt, és ez alapján próbáltak élni. Aztán nagyon ismerték a hagyományt. Ismerték azt a hagyományt, amely még egészen Ábrahámig visszavezethető. Ismerték azt a hagyományt, amely nem ismerte az Isten hatalmát, és azt gondolta az életről, hogy a halállal véget ér, illetve az embereknek az élete, miután meghalnak, Seolba ereszkedik le a lelkük, és ott marad mindörökre. Ezt gondolták a kezdetleges hitükben a kinyilatkoztatás előtt a zsidók. Ők ebbe a hagyományba, ebbe az ősi hagyományba voltak, és ebbe voltak nagyon szilárdak és biztosak, ahogy a Szentírás is elmondja, hogy nem hittek a feltámadásban. És ez az egész problémakör, ami megfogalmazódik a beszélgetésben. Aztán, amit még nagyon jól ismertek a törvény és a hagyomány mellett a szadduceusok, természetesen úgy, ahogy mi is, ismerték az életrendjét. Tudták, hogy van házasság, a házasságból gyermekszületék, utódnemzés, ismerték, hogy hogyan szabályozza a törvény mindezt, a sógorházasságnak az intézménye fogalmazódik itt meg a felolvasott igében. Láthatjuk tehát, hogy nagyon tájékozottak voltak ezek a szadduceusok. Azonban Jézus rávilágít arra, hogy lehet, hogy sok mindent ismernek, lehet, hogy sok mindent tudnak, de egy fontos dolgot nem tudnak. Nem ismerik azt az érzékszervet, és nem gyakorolják, amellyel igazán fel lehet ismerni az Istent. És ez az érzékszer nem más, mint az emberi szív. Mert ők az eszükkel gondolkoztak. Ők azt mondták, hogy amit a törvény, a hagyomány és az életrendje diktál, azt kell betartani. És ebbe a keretbe nem fér be olyan butaság, hogy feltámadás. Hát ilyet kitalálhat ki. Az ember meghasznál utána feltámad. Hogy lehet? Ez lehetetlenség. Tudták jól, hogy a test miután meghal, hát bomlásnak indul, és elenyészik a maga rendje és módja szerint. Teljes butaságnak gondolták azt, hogy feltámadás megvalósulhat egyáltalán. És tudták jól Jézusról, hogy Jézus a tanítványainak többször szólt már a saját feltámadásáról. És ezért jönnek ezzel a kérdéssel ezek a bölcsek, hogy hát, hogyha van feltámadás, akkor válaszolj meg nekünk. És Jézus nem megy bele a csapdába, nem kezdi elemezgetni, hogy hát vajon kinek a felesége lesz, akinek 7 férje is volt ebben a világban a törvény szerint helyesen a sógorházasság miatt, hiszen ha valakinek egy testvére meghalt, akkor az a jog megillette, hogy a feleség az ő felesége lehetett. Ez a több nemű társadalomban nem jelentett egyáltalán problémát. Tehát nem megy bele Jézus a csapdába, hanem hát egy kicsit földbedöngölő választ ad nekik, és azt mondja, rávilágít, hogy hiányzik ez az érzékük, és azt mondja nekik, hogy tévelyektek. Tehát hiába tudják a törvényt. Hiába gondolják azt, hogy ismerik a hagyományt, és nagyon jó logikával az életrendjét is ismerik. Jézus azt mondja nekik, hogy van egy nagyon fontos érzékszervetek, és tudjuk, hogy ha valaki eltéved, az általában, ami ott történik, hogy nem lát, a legfontosabb érzékszervetek hiányzik. Mondja Jézus ezt azzal, hogy kimondja nekik, hogy tévelyektek. És két olyan dolgot mond, amivel valóban fölbe döngölik őket, mert ahogy ők is tudták magukról, és mások is tudták róluk, hogy ismerik a Szentírást, és ismerik a hagyományokat, és voltak éppen ebben mindaz benne van, hogy ismerik az Istent, Jézus azt mondja nekik, hogy tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hát nyilván nem esett jól ez a szadduceusoknak. Pontosan az írás alapján próbálták Jézusnak bebizonyítani, hogy nincs feltámadás, és erre Jézus azt mondja nekik, hogy nem ismeritek az írást, és sem az Isten hatalmát. És Jézus mind a kettőre válaszol. Egyrészt ad egy kijelentést, és elmondja, hogy a Szentírás alapján is válaszol, de először elmondja azt, hogy mi lesz a feltámadáskor. Válaszol a kérdésükre. És azt feleli szó szerint, mert a feltámadáskor nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Ez a hatalmas kijelentése az Úr Jézusnak a feltámadásról. És ez az egész beszélgetésnek a szíve, a központja. Elmondja nekünk is ezzel, hogy milyen lesz a feltámadás. Egyrésztről, amikor arról beszél, hogy sem férhez nem mennek, sem nem nősülnek, azt mondja el, hogy az Isten országa teljesen más, mint ez a világ. Teljesen más. Mert itt ennek a világnak van egy rendje, amelyben természetesen része az is, hogy az ember megkeresi a párját, és összeházasodnak, és gyermekek születnek, és unokák, és dédunokák, és így öröklődik tovább az élet. De Jézus, amikor kimondja azt, hogy ott nem lesz ilyesmi, azt is kimondja, hogy a világ egész rendje, ahogy mi látjuk és megtapasztaljuk, az az Isten országában nem érvényes. Ez másképpen lesz. Lehet, hogy itt nagyon fontos dolgokat űz az ember, lehet, hogy nagyon fontos dolgokra próbálja alapozni az életét, megbízni egy másik emberbe, a páromba. Aztán lehet kevésbé magasztos dolgokra is életet alapozni, lehet az anyagiakra alapozni az életet, lehet egy ideológiába való hitre alapozni az életet, sok mindenre lehet. De Jézus azt mondja, hogy a feltámadáskor az Isten országában ezek teljesen mások lesznek. Kicsit azt érezzük, amikor Jézus erről beszél, hogy nem lesz sem férhez menetel, sem nősülés, azt érezzük, hogy valóban egy kicsit az Isten országa tekintetében vakok vagyunk. Nem látjuk, nem tudjuk felfogni azt, hogy milyen is lesz mindaz. És ezt még inkább alátámasztja az, hogy hogyan folytatja Jézus. Azt mondja, hogy olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Tehát nem úgy kell elképzelni a feltámadást, az ő országába való életet, mint ahogy most élünk. És bizonyos szekták így képzelik el. Nézzük meg a prospektusokat, vigyorgó emberek, eszik az almát, a banánt. Teljesen olyan életet élnek, mint most. De ez butaság, ez nem így van. Amikor Jézus azt mondja, hogy olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben, azt mondja el, hogy teljesen más életet fogunk élni. Mert milyenek is az angyalok? Hát Szentírás mit mond el az angyalokról? Azért érdemes ezt végig gondolni. Elmondja azt, hogy egyrészt Isten közelében vannak mindig. Mondhatnám azt is, hogy mindig hallják az ő hangját, tudják az ő akaratát. Mert az angyal szó azt jelenti, hogy a görög angelosból ered, és azt jelenti, hogy küldött. Ez az ő funkciójuk. Mindig tudják, hogy az Istennek mi az akarata, olyan közel vannak hozzá, szellemi lények. Hát az emberről sok mindent el lehet mondani, de ezt nem, hogy mindig az Isten közelébe lenne. Szellemi lény az ember is egyébként, de minden idegszálával azon van, hogy ne az legyen, hanem minél testibb legyen, minél földhöz közelébb, minél inkább a földi vágyoknak engedelmeskedjen. Jézus azt mondja, hogy egy metamorfózison, egy gyökeres változáson fog átmenni az ember, aki feltámad. Aztán a másik nagyon fontos dolog, amit tudunk az angyalokról, hogy Isten akaratának a teljesítői. Tehát teljes alávetettségben élnek Isten irányába. Na most ez is olyan dolog, ami az emberről egyáltalán nem mondható el. Az emberi világ történelme az arról szól, hogy az ember mindig akart önállósodni. Azt akarta elérni, hogy a saját gondolata szerint folyjon az élet, pláne a saját életem, és nem az Isten dicsőségére. Aztán az angyalok még abban is különböznek tőlünk, hogy látják az Istent. Tudjuk jól, hogy az Ószövetségi Szentírás számtalanszor beszél arról, hogy az ember nem láthatja az Istent. Az angyalok olyan lények, akik erre képesek, illetve mivel közelében vannak, láthatják. Tehát egy ilyen létformába hívogat bennünket a mennyei Atya, amikor arról van szó, hogy higgyünk benne, és akkor feltámadás után közel jutunk ő hozzá. Gyökeresen más világ, egy kicsit elképzelhetetlen. A szentírók mindig küszködnek azzal, amikor a mennyországról kell szólni. Jézus ezért beszél mindig hasonlatokba, soha nem konkrétumokba, hanem hasonlatokba, valamihez hasonlítja. A mennyországnak egy vonása olyan, mint a magvető, aki kimegy vetni, vagy olyan, mint a kovász, a magától növekedő vetés, és így tovább. Pál apostol is, amikor a teljességről beszél, azt mondja, hogy valami módon próbálja megfogalmazni emberi módon, hogy most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Olyan ez, mintha távoli helyre próbálna valaki egy újságot kitenni, és akkor mondani egy 200 méterre lévő embernek, hogy olvasd el, légy szíves. Hát nem tudja elolvasni. Így vagyunk valahogy mi is a mennyországgal. Tudjuk, sejtjük, de tükör által homályosan. És ezért annyira nehéz megérteni, és ezért mondja Jézus, hogy olyanok leszünk, mint az angyalok, és egy teljesen más rend lesz, más törvényszerűségek alapján szerveződik a mennyországbeli lét. Aztán, miután ezt a kinyilatkoztatást megtette, ami tulajdonképpen az Isten hatalmáról szól, arról szól, hogy lehet, hogy minden emberi logikának ellene mond, lehet, hogy minden fizikai törvényszerűségnek ellene mond, az Isten hatalma mégis képes arra, hogy bennünket föltámasszon. Aztán elmondja azt is, hogy amellett, hogy a szadduceusok nem ismerik az Isten hatalmát, miért nem ismerik vajon az írásokat? És ő is Mózes első 5 könyvéből, nevezetesen Mózes második könyvéből, az Exodusból emel ki egy ige szakaszt, és a válaszának a második felében a szadduceusok saját módszerével, a Szentírásból bizonyítja be nekik egy mondattal, hogy van feltámadás. Egy olyan mondatot emel ki az Úr Jézus a Szentírásból, amely az a jelenet, amikor Mózes megy a pusztába, és meglát egy égő csipkebokrot. És amikor oda megy, hát érzi nyilván, hogy egy hatalmas szellemi erő van ott, és maga az Istennek a kinyilatkoztatása van ott. Oda megy, és szóba elegyedik, leborul Isten előtt, és hát kíváncsi ember volt ő is, és megkérdezi, hogy ki vagy te. És erre, vagy ki vagy te kérdésre azt feleli az Úr, hogy én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. És ennyi az idézet. És akkor feltetnék a testvérek a kérdést, hogy hát ezzel hogy bizonyította Jézus a feltámadást? Vagy hogy bizonyította egyáltalán a túlvilági életet? Hát úgy bizonyította, hogy amikor Mózes ezt kérdezte az Úrtól, akkor Ábrahám, Izsák és Jákob már rég és régen meghalt. Több száz éve meghalt. És Isten jelen időben mondja, hogy én ezeknek az embereknek az Istene vagyok. Ugyanis Jézus egy másik tanításában nyilvánvalóvá válik, hogy Ábrahám Istennél van. Az ő közelébe, angyali létmódba, mondhatnám így is. Ezzel bizonyítja be nekik, hogy már a törvényben, Mózes második könyvében, Isten úgy nyilatkoztatja ki magát, mint aki magához öleli azokat, akik eltávoznak, és az övéi. És nyilvánvaló, hogy Ábrahám, Izsák és Jákobnak a holtteste a maga módján, úgy, ahogy az lenni szokott, elenyészett. És mégis 200-300 évvel később Mózesnek kinyilatkoztatja az Úr, hogy ők nem enyésztek el, én az ő Istenük vagyok. Csodálatos Jézusnak ez a válasza, és nyilvánvaló, hogy a 33. versben, amikor erről van szó, hogy a sokaság, amikor ezt hallotta, akkor elámélkodtak a tanításán, megvolt az alapja. Mert Jézus egyrésztről a saját érveikkel, a saját Biblia központú gondolkozásukkal is bebizonyította nekik, hogy van feltámadás, másrésztről pedig egyértelműen kinyilatkoztatta, hogy az Isten országa más, nem ezzel a földi gondolattal elképzelhető valóság. A történetnek az egyetlen fontos kérdése, amelyről még szólni kell, az nem más, hogy mindez mennyire fontos és mennyire lényeges a mi számunkra, mai emberek számára. Azt lehet mondani, hogy manapság is vannak olyanok, sőt talán többségben vannak, akik a szadduceusokhoz hasonlóan azt gondolják magukról, hogy nagyon bölcsek, nagyon sok mindent ismernek, ismerik a törvényszerűségeket, sőt lehet, hogy van köztük olyan is, aki a lélek dolgaival is tisztában van, és mélyre ásta magát a pszichológiában, de a szadduceusokhoz hasonlóan sok-sok ismeret mellett nem hisznek a túlvilágban, nem hisznek Istenben, nem hiszik el, hogy az emberi élet az nem csak 70-80 vagy 90 esztendő, kinek mennyi adatik, hanem az emberi élet, hogyha Isten kezébe helyezzük a mi életünket, és hiszünk benne, akkor örökké való élet, angyali élet. Nagyon sokan nem hiszik, és meg vagyok győződve arról, hogy ha valaki sejti is, de többségben vannak azok, akik nem hisznek ebben. Miért van ez így vajon, és hogyan lehet egy ilyen világban erősen, szilárdan megállni mi magunk a mi hitünkkel? Talán nekünk is bizonygatni kéne, hogy Szentírás alapján? Azt hiszem, hogy teljesen felesleges, mert Jézus azért a Szentírás alapján bizonyította a feltámadást a szadduceusoknak, mert a szadduceusoknak a Szentírás volt fontos. De egy idegen, aki nem is ismeri a kánaáni nyelvet, azt se tudja, mi van a Bibliában. Hiába idézek én neki ígéket. Hiába bizonyítom be a Szentírásból Jézus szavai alapján azt, hogy van feltámadás és van Isten. Azt gondolom, hogy ami nagyon fontos ebben a történetben, hogy Jézus közös nyelvet beszélt a szadduceusokkal. Nem söpörte le őket, és nem mondta azt, hogy nem foglalkozok veletek. Nem csak a kinyilatkoztatást adta, ami az ő felsőbbrendűségéről szól, hanem a saját nyelvükön, a saját érveikkel próbálta meggyőzni őket. És azt gondolom, hogy nekünk ez az egyik legfontosabb bizonyságtételünk lehet abban a környezetben, ahol élünk, hogy ne csak a hit buzgalmával, illetve ne olyan dolgokkal bizonyítsuk be az igazunkat, illetve az igazságot, az Isten létének az igazságát, amelyet a másik ember esetleg meg sem ért, hanem először próbáljuk megérteni őt, és próbáljuk meg belátni, hogy vajon miért nem érti. És próbáljuk meg úgy szemlélni ezeket az embereket, akiknek tökéletesek talán az érzékszerveik, de egy fontos érzékszervük tompa, mégpedig a szívük. Aki nem hisz, annak általában kérges a szíve, és azért nem tud hinni, mert a hithez a szív szükséges, és hogyha az nincs meg, akkor lehet, hogy valaki mondhatja, hogy hisz ebben abban, de az igazi hit úgy sincs meg benne, és úgy se tudja teljes szívből elfogadni Istennek a létét, az, hogy Jézus Krisztus által váltságunk van, és hogy feltámadásunk van. Nagyon fontos meglátni, hogy a másik embernek milyen a szíve. Isten is mindig a szíveket vizsgálja. Az az első dolog, amit az emberről megállapít. Emlékezzünk vissza arra a történetre, amelyben Sámuel királyá szeretné kenni Isainak az egyik fiát. Ő se tudta, hogy melyik. És jönnek a délcegebbnél délcegebb királynak, hercegnek való, hadvezérnek való, mai nyelven azt mondhatnám, kigyúrt fiatal emberek, jó erősek, magasak, alkalmasak arra, hogy egy országot vezessenek, kívülről legalábbis. És Sámuel mindig királya akarja kenni a következőt, mert hát azt gondolja, hogy biztos az, emberi módon gondolkozik ő is. Az Úr mindig a szívébe súgja azt, hogy ne azt nézd, ami a szemed előtt van, hanem azt, ami a szívben van. És így lehetséges az, hogy az akkor még kamaszkorban lévő Dávidot keni királyá. Isten ezt nézi. És erre tanít bennünket is, hogy a szívünkkel lássunk. Annyira aktuális a kis hercegnek a gondolata, amely óhatatlanul is egy bibliai gondolat. A szívünkkel lássuk. És a szívünkkel igenis meg tudjuk látni azt, hogy véget ér az élet, koporsóba vagy urnába helyezik az embert, de folytatódik. Hogyha valakinek nyitott a szíve, és adja Isten, hogy mindannyian tudjuk így megnyitni a mi szívünket a hit felé, akkor bizalommal tudunk tekinteni az utolsó napokra. Bizalommal tudunk tekinteni a mi saját életünknek a végére is. Adja a minden kegyelem Istene, hogy tudjuk mindig tiszteletben tartani azt, hogy Isten országa más, és ezzel a földi, evilági ésszel soha nem fogjuk tökéletesen felfogni. Az Isten adta nekünk a szívünket is, és adta a reménységet is, arra nézve, hogy mindez egykor teljességre jut, és a teljesség felé, feltámadás felé, Isten közelsége felé menetelünk mindannyian. Menjünk tovább ezen az úton, és tartsunk ki, míg nem eljön a teljesség, és mindannyian részesei lehetünk. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy megalkottál bennünket, adtad ezt a testet, amiben élünk, amely fiatal, aztán egyre inkább öregedni kezd, jönnek a bajok, a nehézségek, fájdalmak, betegségek. De köszönjük azt, hogy adtál nekünk szívet, elmét, lelket, amely örökké nyitott maradhat, örökké növekedhet, és növekedhet a hitben, a kegyelemben, növekedhet a benned való ismeretben. Köszönjük, hogy a mai alkalommal az ige által Jézus Krisztus tanítottál bennünket. Tanítottál és bontogattad azt a sok kérget, azt a sok páncélt, ami esetleg a mi szívünkön van, ami ránőtt a mi szívünkre. Adj nekünk, kérünk Úr Jézus Krisztus, teljesen fiatal szívet, abban az értelemben, hogy mindig tudjunk előrébb lépni, tudjunk nyitottnak maradni a te igéidre, nyitottnak maradni arra, hogy befogadjuk azt a hitet és bizalmat, amelyet te ajándékozol nekünk. Hiszük, hogy ez nem a mi érdemünk, hanem te szent lelked által a te érdemed. Kérünk, növeld a mi hitünket, olyan kicsi az, olyan kicsi, gyenge és tévedek. Gyakran mi is emberi ésszel próbáljuk megszervezni az életünket, és nem a benned vetett bizalom alapján. Erősíts mindannyiunkat így a te lelked által, így erősítsd meg a családokat, azokat, akik nehézségeket, lelki válságokat kell most elszenvedjenek, add, hogy a hit mindig ott legyen a szívükbe, akkor is, hogyha nagy változások mennek végbe az életben. Így áldj meg mindannyiunkat, légy a betegekkel, a nehéz sorsúakkal. Kérünk, áld meg a gyülekezetünket, családjainkat, szeretteinket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.